Harmadik fejezet. Magro és Kátó centúriók? A pretoriánus őr a szemöldökét ráncolva végig pillantott az asztalán heverő viasztáblán. El vagytok rajta a listán?
Nézd meg újra,
mosolygott rá Magro.
Nézd meg alaposan, ha érted, mire gondolok.
Az őr fáradtan felsóhajtott, hogy érthetően jelezze, milyen sokszor volt már ebben a helyzetben. Hátradőlt a székében, és megrázta a fejét.
Sajnálom, uram, megvannak a saját parancsaim. Nem léphettek be a palotába, ha nem vagytok rajta a listán.
De mi rajta vagyunk a listán, bizonygatta Kátó. Találkozónk van a hadügyi hivatalban. A kinevezésekért felelős prokurátorral. Méghozzá most, úgyhogy engedj be minket. Az őr felvonta a szemöldökét.
Tudod, hányszor hallottam már ilyesmit, uram?
De igazat mondok.
Az egyetlen igazság az, hogy nem vagytok rajta a listán, uram. Mivel nem vagytok rajta a listán, ezért nem lehet találkozótok sem.
Várj egy kicsit. Kátó igyekezett minden figyelmét az őrre összpontosítani. Nézd, ez nyilvánvalóan valami félreértés. Biztosíthatlak, hogy találkozóra jöttünk. Én magam beszéltem meg tegnap a prokurátor titkárával. A neve Demetrius. Üzenj neki, hogy itt vagyunk. Ő majd alátámasztja a szavaimat. Az őr egy kis csapat rabszolga fiú felé fordult, akik a palota oszlopos bejárata melletti falmélyedésben kuporogtak.
Te! Menj a hadügyi hivatalba, keresd meg Demetriust, és mondd meg neki, hogy két tiszt van itt, akiknek állítólag találkozójuk van a prokurátorral.
Köszönöm. Mormogta Kátó, és elvonszolta Makrót az őr asztalától, majd a bejárat mellett sorakozó padok felé indult.
Fantaskodok, és mit ugrász? Morogta Makró, miközben leültek. Az istenekre! Szívesen kivezényelném a gyakorló térre néhány órányi kemény kiképzésre. Gyorsan kiderülne, milyen kemény is valójában. Nyomorult pretoriánusok, ezt hiszik, övék a világ. Az összes közül a palota őrök a leglustábbak.
Csendben várták, hogy a hírvívő visszatérjen. Kátó felnézett a hatalmas épület díszes falaira. A Palatinus domb oldalán emelt palota épületei magasan a fórum fölé tornyosultak. Kátó e falak között nőtt fel. E hely jelentette számára a világot, míg apja két évvel ezelőtt meg nem halt. Kátót ekkor elküldték, hogy lépjen be a hadseregbe. Az egykor olyannyira ismerős falak most teljesen idegennek, és valahogy kisebbnek is tűntek. Persze, gondolta, hiszen amikor elhagyta a palotát, alig volt több fiatal fiúnál. Azóta átmenetelt a birodalmon, átkelt a tengeren, és megtapasztalta a csaták borzalmait. Mindez alaposan megváltoztatta, és immár másként látta a világot. Ám az, hogy ilyen idegennek érezte magát a falak előtt, amelyek annyi emléket idéztek fel benne, elnehezítette a szívét. Hirtelen sokkal idősebbnek tűnt, mint amilyen valójában. Megborzongott és összehúzta magán a katonai köppenyt. Miután a rabszolga fiú visszatért, néhány halk szót váltott a pretoriánus őrrel, majd a két centúrió felé fordult és odaintett nekik. Az őr biccentett Kátónak.
Igazad volt, uram? Demetrius fogad titeket. Ó, valóban?
Fintorgott Makró.
Ez átkozott túl kedves tőle.
A pretoriánus fanyarul elmosődött.
El sem tudod képzelni mennyire. Kövessétek a fiút.
Végig sétáltak a bejárat oszlop csarnokán, majd át egy kis udvaron, be a palota főépületébe. Az épületbe belépve a két tiszt vas szegecsekkel megerősített vastag bőr saruinak koppanásai élesen visszhangoztak végig a magas falu folyosón. Széles ajtónyílások mellett sétáltak el, amelyeken át láthatták, ahogy a titkárok és az írnokok a nyilvántartásokat vezetve mozgásban tartják a birodalom kerekeit. Az irodák falai mentén tekercsekkel és viasztáblákkal teli polcok sorakoztak, amelyek minden egyes rekeszét gondosan megszámozták. A helyiségeket a magasban nyíló rácsos ablakokon átbeszűrődő fény világította meg. Makró pedig azon tűnődött, vajon milyen lehet hosszú éveken át úgy dolgozni ezekben a zárt termekben, hogy az ember nem láthatja a külvilágot. A folyosó végében keskeny lépcsősor húzódott. Négy lépcsőfordulónyit mentek felfelé, mielőtt újabb folyósóra értek volna. Az innen nyíló helyiségek már tágasak és világosak voltak, az ablakaik többségéből pedig remek kilátás nyílt a városra. A rabszolga fiú egy széles ajtóhoz lépett és kopogtatott.
Szabad! Kiáltotta egy átható hang.
Hagyd, hogy én beszéljek, súgta oda Kátó gyorsan a barátjának, mielőtt beléptek volna az ajtón. Tudom, hogyan kell bánni ezekkel a palotában szolgáló alakokkal. A rabszolga fiú beengedte a két centúriót, akik a várószobában találták magukat. A fal mentén két pad állt, pontosan szemben a három ablakkal, amelyek rengeteg fényt és levegőt engedtek be. Talán kissé túl sokat is gondolta Kátó, érezve a fagyos hideget. A helyiség túloldalán csukott ajtó látszott, mellette jókora, sötét fából ácsolt asztal, mely mögött az a titkár ült, akivel Kátó előző nap találkozott. Demetrius apró termetű férfi volt, egyszerű, frissen mosott tunikában. Klasszikus görög arcélét sötét, vékony szálú, gondosan beolajozott haj keretezte. Egész megjelenése arról a hatalomról és befolyásról árulkodott, amelyet hite szerint birtokolt. Mellette melegen izzó parázs tartó állt, melynek közelében három másik tiszt ücsörgött a padon. Demetrius felpillantott a tekercsből, amit olvasott, és odahívta őket.
Makro és Kátó centuriók? Késtetek?
Makro felfújta az arcát, ám Kátó még azelőtt válaszolt, hogy barátja tiltakozhatott volna.
Feltartottak minket a bejáratnál. Az őr nyilvántartásaiban nem szerepelt a találkozónk.
Kátó elmosődött.
Te is tudod, milyenek az őrök?
Remélem, nem késtük le a prokurátorral megbeszélt találkozót.
De igen, lekéstétek, felelt a Demetrius kifejezéstelen hangom.
Lekéstük!
Makro a titkárnak szegezte az ujját.
Na, ide figyelj!
Gyertek vissza holnap!
Ez szó sem lehet róla!
Az már a ti bajotok, vonta meg a vállát Demetrius, és a fiú felé fordult. Kérlek, vezest ki ezt a két urat a palotából.
Maradunk!
Marogta Makro.
Találkozzunk a prokurátorral. Jobb lesz, ha gondoskodsz erről.
A prokurátor elfoglalt ember. Ide kellett volna érnetek a megbeszélt időben.
Makro áthajolt az asztal fölött, és a titkára szegezte a tekintetét.
Neked pedig intézkedned kellett volna, hogy a nevünk rajta legyen a listán.
Ez nem az én gondom.
Hát majd mindjárt a te gondoddá teszem,
nyúlt Makro a kardjáért, mire Demetrius a markolat gombra pillantott. A penge kezdett elősiklani a hüvelyből. A titkár összerezzent, majd ismét Makro arcára pillantott. Látta a centurió hideg, eltökélt tekintetét.
Úgy sem mered.
Tégy próbára!
Demetrius egy pillanatig tétovázott, majd a többi tisztre pillantott, némán könyörögve, hogy segítsenek neki, ám azok csak mosolyogtak és meg sem moccantak.
Hívom az öröket!
Megteheted, bolintott Makro. De mire ideérnek, kilököm az aszott seggedet az ablakon. Hosszú lesz az út lefelé,
mosolygott a titkára.
E most pedig, ha kérhetnélek, elintéznéd, hogy találkozhassunk a prokurátorral?
Demetrius nyelt egyet, és az asztalán heverő egyik viasztábláért nyúlt.
Igen, nos, lássuk csak. Azt hiszem, a jelenlegi találkozó után talán tud szánni rátok néhány percet. Csak foglaljatok helyet.
Nézett rájuk kétségbe esetten. Makro kiegyenesedett, és elégedetten bólintott.
Köszönjük!
Miközben csatlakoztak a padon ülő többi tiszthez, Makro rákacsintott a barátjára.
Mostantól én beszélek. Ezt hiszem, már tudom, hogyan kell bánni ezekkel a palotában szolgáló alakokkal.
A három másik tiszt felállt, hogy bemutatkozzon. Ketten közülük veterán katonák voltak, vastag szálú hajuk már őszült, arcukon pedig sebhelyek húzottak. Mellkasukat szinte beborították a kitüntetések, egyikük még arany karperecet is viselt a csuklóján. A harmadik tiszt egy nemrég előléptetett fiatalember volt, akinek vértezetét semmiféle kitüntetés nem díszítette. Úgy tűnt, kissé kényelmetlenül érzi magát a jóval tapasztaltabb tisztek társaságában.
Szép munka volt, centúrió, biccentett az egyik veterán Demetrius felé. Makro vagy Kátó?
Makro. Nemrég még a második légióban, az Augustában szolgáltam. Akárcsak a társam Kátó.
Lollius Asinius vagyok, ő pedig Osidius Mutilus. Utazási engedélyre várunk, hogy csatlakozhassunk a tizedik légióhoz. Ez az ifjonc itt Flaccus Sosius, és az első tiszti megbízatására vár.
Az ifjú tiszt gyorsan elmosolyodott, és alaposan szemügyre vette a jövevényeket. Az Augustában szolgáltatok? Tehát jártatok Britanniában? Milyen volt?
Macronnak az eszébe villantak az elmúlt 2 év eseményei, a véres csaták, amelyekhez foghatót eddig még sosem látott.
Mennyi ember halt meg? Remek emberek, akiket évek óta ismert, és olyanok is, akiket alig volt ideje megismerni, mielőtt végeztek volna velük. Aztán ott volt még az ellenség is. A könyörtelen, elszánt britonok, akiket a démoni druidák vezettek.
Hogy milyen volt? Hideg.
Hideg? Sosius kissé zavartnak tűnt.
Macro bolintott. Igen, hideg. Ne akarjatok oda menni. Inkább valami kényelmesebb helyre szerezzetek kinevezést. Például Szíriába.
Kátó elkeseredetten megrázta a fejét. Mióta csak ismerte, Macro állandóan arról beszélt, hogy Szíria a legjobb hely a birodalomban a katonáknak. Élete nagy álma volt, hogy közel kerülhessen a kelet húsos fazekához.
Szíria, nevetett Asinius. Épp onnan jövünk. Néhány auxiliáris alakulatot képeztünk ki Damaszkuszban.
Macro csillogó szemekkel hajolt közelebb Asiniushoz.
Mesélj róla, de mármint Szíriáról. Tényleg olyan nagyszerű hely, mint ahogy azt mondják?
Nos, azt nem tudom, milyennek mondják, de...
Kinyílt a prokurátor irodájának ajtaja, és egy férfi lépett ki a városszobába. Kátó és Macro azonnal feszes vigyázba vágta magát, és példájukat a többi tiszt is követte. Demetrius utolsóként állt fel, épp csak annyit késlekedve, hogy kihangsúlyozza, milyen kevéssé tiszteli az ajtón kilépő illetőt, akinek ünnepélyes szenátori tógáját széles, bíbor színű csík szegélyezte. A férfi kurtán odabiccentett a centúrióknak, majd nagy léptekkel kisétált a városszobából, miközben Demetrius belépett a prokurátor irodájába.
Licinius Cato és Cornelius Macro centúriók találkozni kívánnak veled, uram!
Rajta vannak a listán?
Egy kis tévedés történt, uram. A hibáért felelős írnokot később megbüntettetem.
Ó, rendben van. Küldd be őket.
Demetrius odaállt az ajtóhoz, és azonnal be is csukta a 2 centúrió mögött, mihelyt beléptek a prokurátor irodájába. A 2 tiszt hatalmas helyiségben találta magát, amelynek padlóját vastag szőnyegek borították. Az iroda az épület sarkában kapott helyet, ezért 2 falán is ablakok sorakoztak. Méghozzá beüvegezett ablakok jegyezte meg magában Macro, és alig tudta leplezni döbbenetét a prokurátor irodájának fényűző berendezése láttán. A prokurátor a helyiség túloldalán egy márványlapú asztal mögött ült. Testes, széles arcú, sötét hajú férfi volt, kövér ujjain hatalmas aranygyűrűkkel. Ingerült arccal pillantott fel a jövevényekre.
Nos, gyertek ide, de szaporán!
Macro és Kátó az asztalhoz léptek és vigyázba álltak. A prokurátor felhorkantott, hátradőlt a székében, felfedve jókora pocakját, amelyen szinte szétrepett a gyapjú tunika.
Mi ügybe jöttetek?
Azért jöttünk, hogy a visszahelyezésünket kérjük valamelyik légióba, uram, felelte Kátó.
A prokurátor meglapogatta az asztalán álló viasztáblák halmát.
Értesültem erről. Te bizonyára Licinius Kátó centurió vagy. Már hónapok óta próbáltok visszakerülni valamelyik légióba.
3 hónapja, uram, mondta Kátó.
Nos, számos leveled miatt, és mivel állandóan zargatod a titkáraimat, úgy éreztem, mintha már jó néhány hónapja próbálkoznál. Az az igazság, hogy nem hozhatok döntést, amíg nem vagyok tisztában a helyzetetekkel.
A helyzetünkkel? Szólt közbe Macro. Ezt mégis hogy érted, uram?
A prokurátor összefonta az ujjait, és a tokájától súlyos állát a kezeire támasztotta.
Néhány napja azt az értesülést kaptam, miszerint Plautius tábornok, a Britanniában állomásozó hadsereg parancsnoka halálbüntetést szabott ki Kátó centúrióra. Igaz ez?
Kátó érezte, hogy összeszorul a gyomra.
Igen, uram, bolintott.
De meg tudom magyarázni.
Azt bizony jól tennéd.
Kátó nagyot nyelt.
A kohorszunkat 10 ítélték, mivel nem tudtuk teljesíteni a kapott parancsot. Ennek következményeként az ellenség fő vezérének néhány emberével együtt sikerült elmenekülni. Macro centurió és én azonban elfogtuk a briton parancsnokot, ezért a 2. légió legátusa visszavonta a halálbüntetést.
Én is így értesültem. Csak hogy Vespasianus legátus túllépte a hatáskörét, amikor visszavonta a rád kiszabott büntetést.
Azt is hozzá kell tennem, hogy magasabb körökben néhányan úgy vélik, mindketten közrejátszottatok a kohorszatok parancsnokának halálában.
A prokurátor elhallgatott a két tiszt mozdulatlanná dermedve állt előtte, próbálva nyugodt arc kifejezést ölteni. Nem mertek egymásra nézni, ezért csak bámultak maguk elé.
Úgy értesültem, a tizedelést követően nehezteltetek a parancsnokotokra, folytatta a prokurátor.
Ez meglep téged, uram?
Makro vállat vont.
A katonák többsége őt hibáztatta, amiért az egész kohorszot megbüntették.
A katonák többsége? Nézett rá a prokurátor fürkésző tekintettel. A tisztek is?
Makro bólintott.
Akkor bizonyára ti is megértitek, hogy Maximus Centurio halála gyanúra ad okot. Magától értetődő, hogy ilyen súlyos vád esetén a hadsereg vezetősége elrendeli az ügy teljes kivizsgálását. Már elküldtem egy levelet Plautius tábornoknak, amelyben kértem, hogy írjon részletes jelentést a történtekről. Egyelőre várom a válaszát. Hamarosan megtudjuk az eset körülményeit. Aztán vagy tisztázottak a vád alól, és én engedélyt kapok, hogy új kinevezést adjak nektek, vagy őrizetbe veszünk, és a császár kegyelmére bízunk benneteket. Hálás lennék, ha a vizsgálat ideje alatt nem hagynátok el a várost.
Látta a két tiszt elkeseredett tekintetét és a rideg hivatalnok maszkját, egy pillanatra levéve szomorúan megrázta a fejét.
Sajnálom, de jelenleg ez minden, amit tehetek vagy mondhatok. Ebbe a találkozóba is csak azért egyeztem bele, mert úgy véltem, tudnotok kell a helyzetről. A szolgálati minősítéseteket látva úgy éreztem, ez a legkevesebb, amivel Róma tartozik nektek.
Makró halványon elmosődött.
Ennyivel legalább. De én azt mondanám, jóval többel.
Talán, vonta meg a vállát a prokurátor. Ezt azonban nem én döntöm el. Jobb lenne, ha most távoznátok.
Makró és Kátó egy pillanatig a prokurátort nézték, aki azonban felemelte az író veszőjét, és üres viasztábláért nyúlt. Elküldték őket. Az irodából kilépve Kátó Makró felé fordult, aki látta, hogy barátja még mindig a prokurátor szavainak hatása alatt áll. A fiatalember keskeny vállai megrodgyantak.
Egy gyerek, Kátó!
Ragadta meg Makró ifjú barátja karját, és az utca felé vezette.